Mai alkalomra, ami maradt, az három dolog. Először is egy összefoglalás arról, hogy miről volt szó a fél év során, mik voltak a célok ezzel a tantárggyal, hogyan próbáltuk ezt elérni. Utána egy demonstráció fog következni, egy gyors prototípus tervező rendszerrel. Elmúlt alkalommal is igyekeztem egy demonstrációt mutatni önöknek, akkor a National Instruments termékeit használtuk, és a LabVIEW programot. Most az önök által a fél év során is használt MATLAB-ot fogjuk egy új oldaláról megismerni, és azt szeretném bemutatni, hogy azt a szabályzástechnikai feladatot, ami egy szakasz mért értékekből történő identifikációjából, majd pedig a szabályzó tervezéséből áll, azt hogyan lehet ezekkel az eszközökkel, hát amit most MATLAB alapú lesz hatékonyan megvalósítani. Egy hasonló feladat vár ugyanis önökre a Laboratórium 2 című tárgynak a keretében. És végezetül pedig hát néhány további irányt, egyfajta kitekintést szeretnék felvázolni a szabályzás technikával kapcsolatban, hogy mi az, amiről még a szabályzás technikával kapcsolatban esetleg lesz alkalmuk a későbbi tanulmányaik során találkozni. Egy rövid információ az árt helyivel kapcsolatban. Az, hogy az árt helyit máshol kellene megírni, mint ahova az eredetileg tervezve volt, hát már akit ez egyáltalán érint, már mint a Pult-Pult zárt helyit, az Vaklárma volt. Még sincs szükség más célban arra a teremre, ahova eredetileg terveztük a Pult-Pult ZH-t, úgyhogy a Pult-Pult ZH helyszíne az eredeti elgondoláshoz képest tehát nem változik. A vizsgákkal kapcsolatos mondókámat most nem szeretném még egyszer elmondani, elmondtuk már eleget, elmondják remélhetőleg a gyakorlatvezetők is, és hát saját maguk is majd nyilván megtapasztalják, remélhetőleg sikerrel. Tehát áttérnék az összefoglalásra, mi hangzott el ebben a fél évben, tekintettel arra, hogy ez lesz az utolsó előadás, és az utolsó előadást a demo és a kitekintés után, ezt elfelejtettem mondani, az utolsó fólia fogja majd zárni. Tehát mi volt egyáltalán ennek a tárgynak a célja, itt most a fél év végén talán nem árt erre kicsit emlékezni. A tárgy célja, ennek a szabályzás tárgynak a célja az az, hogy önök lássák, hogy hogyan kell valamilyen technológiai, élettani, esetleg gazdasági vagy más típusú folyamatot irányítani. Egyáltalán az irányítás az mit jelent. Nyilván, hogy ezt elérjük, tehát ezt a dolgot, ezt a tudást belepakoljuk abba a hátizsákba, amit itt tovább visznek, mikor a diplomát szereznek, az néhány ismeretet el kellett sajátítani, ezt megpróbáltuk lehatárolni. Ugye itt az irányítás technika alapjairól volt szó, arról, hogy hogyan elvek alapján működnek a szabályzási rendszerek, a fő eszköz ezekben a rendszerekben, a fő szerszám, amivel mi itt éltünk, az a visszacsatolás volt, ugye akkor építettük fel a tárgyat. Ilyen visszacsatolt rendszereknek meg kellett ismerni az analízis módszereit, és hát a visszacsatolás tervezésére magára is szükség volt bizonyos eljárásokat mutatni. És hát természetesen egy szoftver, itt a tárgyban ez a MATLAB volt, használata volt szükséges, annak a támogatásával lehetett ezeket az eljárásokat végrehajtani, és hát a gyakorlatoknak, különösen a számítógéptermi gyakorlatoknak elsősorban az volt a célja, hogy ezt a szoftvereszközt, ezt a szoftver környezetet, azt kézbe tudják venni, és saját maguk is ugye ezeket a tervezési eljárásokat végig tudják csinálni. És hát mi az, amit remélünk akkor, hogyha hát még a vizsga ugye nyilván hátra van, hogyha azt is sikeresen abszolválják a kedves kollégák. Tehát mi azt gondoljuk, hogyha ez így van, akkor megtanulták mindazt, ami ahhoz kell, hogy analóg vagy digitális elemeket is tartalmazó, tehát folytonos, meg diszkrét viselkedésű elemeket tartalmazó szabályzási köröknek a vizsgálatát el tudják végezni. Azokon a rendszerosztályokon belül, ahol ez a tárgy mozgott, tehát a lineáris egybemetű, egykimetű rendszerosztályokon belül, ezt a tervezést saját maguk is el tudják végezni. Akár úgy, hogy a mérés mért jelek alapján végzik el a szakasz átvitelének az identifikációját, illetve hát ami szintén fontos, mert ugye hát azt reméljük, hogy az itt lévők többsége az a mesterképzésben is folytatta a tanulmányait, hogy hát egy olyan alapot sikerül itt nyújtani, ami az ott következő, hát ez persze a szakirány választásától is függ, erre a tárgyra épülő ismereteket kellően megalapozza, legyen az optimális irányítás, valamilyen bonyolultabb identifikáció, nem lineáris rendszerek irányítása, robotok irányítása, és így tovább. Tehát ez volt itt a cél. Megnézhetjük, hogy ugye mi az, amit ennek a keretében megpróbáltunk elmondani. Ez a egészen hosszú lista, most már ugye itt a fél év végén. Tehát elmondtuk, hogy mik a szabályzásnak, a vizsgálódásnak a tárgyai, hogyan épül fel ez a bizonyos szabályzási kör, ez egy visszacsatolás, ez nagyon fontos. Több módszert is láttunk, hogy hogyan lehet megkapni a szakasznak az átviteli függvényét, vagy felírjuk a rá vonatkozó fizikai egyenleteket, vagy pedig a mérésekből identifikáljuk. Ez utóbbira szeretnék majd itt egy rövid demonstrációt bemutatni. Szabályzási körnek mind a dinamikus, mind a statikus viselkedésével foglalkoztunk. Ugye a statikus viselkedését ez a szabályzási körnek az erősítése és a típus száma befolyásolta. És hát ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk ilyen analízisről, alapvető feltétel volt, hogy a szabályzási kör az egyáltalán stabil legyen. Ezt háromfajta kritériummal tudtuk ellenőrizni, a Hurwitz kritériummal, ugye, ami egy algebrai kritérium volt, a zárt kör karakterisztikus egyenletének az együtthatóit használta fel, a Nyquist kritériummal és a Bode kritériummal. Bevezettük a vágási frekvenciának és a fázis tartaléknak a fogalmát. A vágási frekvencia az tulajdonképpen a szabályzási kör sávszélességét jól közelítje, és a sávszélesség minél nagyobb, annál nagyobb tartományba képes a kimenet az alapjelet követni. Tehát, hogyha a sávszélesség nagy, az nekünk jó. Viszont ennek az ára, hogy a beavatkozó jelek is nagyok lesznek. A fázis tartalék definíciója is a stabilitás kritériumhoz kapcsolódott, hogy a fázis tartalék egyfajta mérőszám volt arra, hogy mennyire stabil a mi szabályzási körünk. Minél nagyobb volt a fázis tartalék, annál nagyobb volt annál stabilabbnak lehetett mondani ezt a rendszert, és akár két szabályzó beállítást is összehasonlíthattunk egymással, melyik eredményez több vagy kevesebb fázis tartalékot. Olyan szabályzókat is terveztünk, amelyek olyan rendszerekhez tartoztak, ahol volt egy ideális holtidős tag a rendszerben. És hát azt is láttuk, hogy ha mintavételezést teszünk a szabályzási körbe, az is egyfajta ideális holtidőnek a beillesztését jelenti. És egyáltalán a mintavételezéssel sokat foglalkoztunk, hiszen a valóságban a legtöbb szabályzó az egy számítógép alapján, legtöbb szabályzót számítógép működteti, tehát az, hogyha egy folytonos időben méretezett szabályzót diszkrét időben egy ilyen mintavételes egységgel akarunk megvalósítani, akkor azt pontosan tudnunk kell, hogy mi a következménye annak, hogy az eredeti folytonos idejű szabályzó helyett egy ilyen mintavételes verziót építettünk be a körre, a szabályzási körre, tehát ezt modelleznünk is kell. Az analízis ismeretek közé, hát azt soroltam, amit ebben a listában szerepel. Ugye, ha meg van méretezve egy folytonos idejű szabályzónk, akkor az analízis ismeretek közé tartozik az is, hogy hát a Shannon tétel alapján milyen mintavételi frekvenciát kell nekünk választani ahhoz, hogy ezt diszkrét időben meg tudjuk valósítani. Ugye, a Shannon tételt akkor tudnánk pontosan betartani, hogyha ideális alulátereztő szűrőt tudnánk alkalmazni, de ilyet nem tudunk alkalmazni. Méghozzá azért nem, mert ugye ez a szűrő úgy működik, hogy a jövőbeli mintavételek ben keletkező értékeket is fel kellene használni, ami egy szabályzási körben lehetetlen, hiszen azt nem ismerhetjük előre, hogy a felhasználó hogyan fogja például módosítani az alapjának az értékét a jövőben, és hát természetesen a zavarásokat sem ismerjük a jövőben, amiknek ugye az elnyomása egyáltalán a feladata ennek a szabályzási körnek. Állapottérben külön analíziseket végeztünk, állapottérben olyan fogalmak is megjelennek, ugye, ami az átviteli függvények esetében nem. Ilyen fogalmak az irányíthatóság és a megfigyelhetőség, diszkrét és folytonos időben is. És arra, hogy a teljes állapottér irányítható-e vagy megfigyelhető-e a kimeneten, különböző kritériumokat néztük. Ezek a Kálmán kritériumok voltak, ennek néztük a változatait folytonos és diszkrét időben is. Némi kiterjesztését az ismereteknek elvégeztük a nem lineáris rendszerek esetében, egyetlen egy fogalomra koncentráltunk, hiszen ezt tartjuk eléggé fontosnak a szabályzási körök tervezésekor, ez pedig a stabilitás. Megnéztük, hogy milyen stabilitás definíciókat tudunk mondani nem lineáris rendszerek esetében. Ugye az alapvető különbség az az volt, hogy nem lineáris rendszerek esetében a stabilitás az nem a rendszernek a tulajdonsága, hanem a rendszer egy pályájának a tulajdonsága, és azt tudtuk vizsgálni, hogy a rendszernek adott pályája stabile vagy sem. Ugye egy lineáris rendszer esetén, ha átviteli függvényről van szó, akkor a pólusokat kellett megnézni, ha állapotegyenletről, akkor az A-val vagy Phi-vel jelölt állapotmátrixnak a saját értékeit, és akkor azt mondtuk, hogy a rendszer úgy, ahogy van, stabil. Nem lineáris rendszer esetében ezt csak a pályára tudtuk kijelenteni. Kétfajta módszert néztünk, a Lyapunov direkt és indirekt módszereit, illetve a Lyapunov direkt módszerét azt kiegészítettük még egy tétel, ez volt a Lassalle-nak a tétel, most a részletekben itt már nyilván fölösleges belevenni. Az analízis ismeretek közé soroltam azt is, hogy hogyan lehet, és ezzel egy külön előadás foglalkozott, a mérésekből a tervezés kiindulását képező modellt meghatározni. Ugye minden tervezési eljárás, amit ebben a fél évben tanultunk, az modell alapú tervezési eljárás volt. Tehát nem tudtuk volna a tervezést végrehajtani, a méretezést végrehajtani, ha valamilyen modell nem áll rendelkezésre a szakaszról. És amikor a tervezési eljárásokat tanultuk, akkor általában ugye azt elhanyagoltuk, hogy ez a modell hogyan keletkezik, pedig nyilván a gyakorlati problémák szempontjából ez lényeges kérdés, hogy hogyan tudjuk azt a modellt felírni. Ezért egy külön előadás foglalkozott tehát azzal, hogy milyen módon lehet egy adott struktúrájú modellnek a paramétereit a mérésekből meghatározni. Itt a modell struktúrákban a bemenet mellett ugye a zaj is szerephez jutott. A zaj az valamilyen stohasztikus folyamatnak az eredménye volt, tehát a valószínűség számításnak a módszereit kellett felhasználnunk ahhoz, hogy ezt az identifikációt elvégezzük, és ugye hát a mérésekhez legközelebb álló modellt kellett kiválasztani valamilyen a költségfüggvény szerint. Amilyen költségfüggvénnyel mi dolgoztunk, az úgy nézett ki, hogy vettük a mintavétel időpillanatokban a modellünk és a mért kimenetnek az eltérését, ezeket négyzetre emeltük és összeadtuk. Azt hiszem, most már a szintézis ismeretek következnek. Ugye szintézisnek azt nevezzük, amikor egy szabályzót megtervezünk, nem pedig tanulmányozunk egy szabályzási kört, amiben már valamilyen szabályzó az szerepel. Soros kompenzátorokat néztük, ezek a klasszikusok, az alkalmazások többségében még most is ilyenek működnek. Három alapvető hatás volt bennük. A beavatkozó jelet három komponensből állították elő. A hibajel aktuális értéke alapján, a hibajel deriváltja alapján és a hibajel integrálja alapján, ezért ezeket PID szabályzónak neveztük. Ezeket hangolnunk kellett, a paramétereket meg kellett valamilyen módon határozni. Az olyan hangolási módszer érdekelt minket, amelyik szisztematikusan előállít egy hangolást valamilyen specifikáció alapján. Ha a hangolásnak bizonyos fizikai korlátai vannak, ebből az egyik legfontosabbat, azt többször is elővettük, ez pedig ugye az, hogy nem tudunk tetszőlegesen nagy beavatkozó jelet a szakasz bemenetére juttatni. Ha ezt meg tudnánk tenni, akkor könnyű dolgunk lenne, hogy a szakasz gyors reakcióra bírjuk, de mivel ezt nem tudjuk megtenni, ezért nyilván fölösleges olyan szabályzási hangolási beállításokat választanunk, amelyek borzasztó nagy beavatkozó jelet állítanának elő. Ezt a korlátozást úgy vettük figyelembe általában, hogy explicit megmondtuk, hogy mi lehet a beavatkozó jelnek a maximális értéke. A hangolásokat általában arra az esetre végeztük, amikor úgy akartunk kellően jó tranzienseket előállítani zárt körben, hogy az alapjel az egy egységugrás volt. A méretezésnek a egyik alapszabálya az a kiejtés volt, tehát a szabályzónknak, a PD szabályzónknak a zérusait arra használtuk, hogy a pólusait, a szakasznak a lassú pólusait kiejtsük, különböző kiejtési szabályokat láttunk, és ezek után pedig az erősítést azt úgy állítottuk be, hogy a fázis tartalékra vonatkozó előírás teljesüljön. Ha bonyolultabb szabályzót kellett tervezni, akkor ez ugye kézzel vagy a Bode diagramokon a erősítéssel, a Bode diagram felletologatásával olyan egyszerűen nem ment. Ilyenkor felírtunk egy egyenletrendszert, és a paraméterek azok az egyenletrendszernek a megoldásaként adódtak. Ennek is megvolt ugye a MATLAB támogatása, ez volt az F-szól. Teljesen hasonló módon lehet PID szabályzót tervezni olyan esetben is, ahol van valamilyen holt idő a szakaszban, hiszen az tulajdonképpen csak a vágási frekvencián keletkező fázistartalékot módosítja, illetve hát azt is megnéztük, hogy ha már megterveztünk egy szabályzót, és abból adódott egy vágási frekvencia, akkor ez alapján hogyan kell megállapítunk a mintavételi frekvenciát, amivel az adott megfelelő mintavételes szabályzót meg fogjuk tudni kapni. De mintavételes szabályzók közül más mintavételes eseteket, tervezési eseteket is tanultunk. Érdekes volt a Smith prediktor, méghozzá didaktikai szempontból azért volt érdekes, mert ez a szabályzó, ez jóslásra volt képes, és ezt a jóslást az alapján végezte, hogy beleépítettük a szakasznak a modelljét. És ez alapján ő képes volt előre megmondani, hogy vajon a valódi rendszer hogyan fog valamilyen bemenetre reagálni. Tehát itt felhasználtuk a szakaszról alkotott modellt, és azt beépítettük a szabályzóba, és ez többször is előfordult későbbiekben is más-más szabályzóknál, és ugye ilyen esetben triviális, és arra is jutottunk, hogy ez a szabályzó csak akkor fog jól működni, hogyha ezt a modellt, ezt valóban pontosan ismeri. Későbbiekben is voltak még ilyen tervezési eljárások. Egy másik tervezési eljárás, az szintén egy új szemlélettű volt, ez a két szabadságfokú szabályzónak a tervezése. Ez egy úgynevezett modell alapú tervezési paradigmát oldott meg, és úgy számoltuk vissza a szabályzónak a polinómiait, hogy előírtuk, hogy a zárt rendszer hogyan viselkedjen. Tehát a zárt rendszerre az alapjel és a kimenet közé mondtunk egy átvitelt, hogy mi azt szeretnénk, hogy az átrendszer így viselkedjen. Nem azt mondtuk meg, hogy mi legyen a fázis tartalék, nem azt mondtuk meg, hogy mi a legnagyobb beavatkozója. Azt mondtuk meg, hogy az átrendszer így és így viselkedjen. Ez egy átviteli függvénnyel mondtuk meg, és ebből számolgattuk szépen vissza, szintén teljesen szisztematikus eljárással, azt, hogy a szabályzónak a polinómiai, azok hogyan nézzenek ki, hanyadfokúak legyenek, és ugye az egyes polinómoknak mik legyenek az együtthatói. Itt sikerült még a Diophantos egyenleteket is felhasználni, de hát ez nem volt nehéz, hiszen a Diophantosi egyenletek megoldása nem volt más, mint egy lineáris egyenletrendszer megoldása, hogyha a polinómok együtthatóit keressük. Másik nagy csoportja volt a tervezési eljárásoknak, és ugye itt most már közeledünk azoknak a végéhez, a felsorás végéhez, azok az állapot visszacsatolások voltak, az állapotteres tervezés, ugye itt nem Z vagy S tartománybeli átviteli függvényeket használtunk fel, hanem közvetlenül a rendszer differenciál egyenletét, méghozzá az állapot egyenletét, és itt különböző elemekből építettük ki fel a szabályzónkat. Egy ilyen elem volt, akár diszkrét, akár folytonos idejűt nézzük, a állapot visszacsatolás. Ugye az állapotteres szabályzóknak a nagy előnye az az volt, hogy ezzel a bizonyos állapot visszacsatolással oda helyeztük el a zárt rendszernek a pólusait, ahova csak akartuk. Megint mi volt a korlát? Természetesen megint csak az volt a korlát, hogy a beavatkozó jelek nem lehetnek tetszőlegesen nagyok, nem gyorsíthatjuk a rendszerünknek a tranzienseit tetszőlegesen, mert akkor túlságosan nagy beavatkozó jelek keletkeznek, amit nem tud a beavatkozó szerv realizálni. További eleme volt ennek a szabályzónak két erősítés, megint csak akár diszkrét, akár folytonos időben, amely az alapjelek figyelembevételére szolgált. Ezeket az erősítéseket kizárólag az állandósult állapot beli értékekből számoltunk vissza. Két megkötés volt. Az egyik az, hogy egységugrás alapjel esetén a kimenetnek a végértéke egy legyen, illetve a másik megkötés az az volt, hogy az állapot visszacsatolásnak a bemenete állandósult állapotban egy nulla vektor legyen. Másút is felhasználható eszköz volt a megfigyelőnek a tervezése, hogy egy olyan általános feladattal kellett megbirkózni, hogy vajon a belső állapotait hogyan tudjuk meghatározni egy dinamikus rendszernek, hogyha ismereteink csak a beavatkozójelről és a mért kimenetről vannak. És az volt az elvárás, hogy a megfigyelés alapján keletkező állapot becslés az a valódi állapothoz minél jobban közelítsen. Itt vissza kell térni arra, hogy megint csak felhasználtuk a szakaszunknak a modelljét, megint csak azt lehet mondani, hogy ez a becslési eljárás, ez a becslő csak akkor működött jól, hogyha ez a modell, ez pontos volt. Tehát valóban közel állt ahhoz, amit a valódi rendszer csinál. Erre az ötletre alapozva még egy kunstot is be tudtunk mutatni, ha úgy tetszik, ebben az állapotteres tervezésben, ez az úgynevezett terhelésbecslő volt. Ha egy bemenetre redukált terhelést tekintettünk, és annak a hatását is kiszerettük volna kompenzálni, akkor az volt az ötletünk, hogy tekintsük ezt ennek a bemenetre redukált zavarásnak is az értékét úgy, mintha egy becsülendő állapot lenne, és ezt megpróbáltuk egy bővített rendszerhez tervezett becslővel valóban előállítani, és így utána ugye az ő hatását kompenzálni. Hasonlóan bővített rendszert kellett használnunk, hogyha még egy integrátort is el akartunk helyezni a körben, ugyanis akkor a plusz állapot az integrátornak az értéke volt. És hát ezt meg tudtuk csinálni diszkrét időben is. Mindehhez egész végig a fél évben mi a MATLAB-ot használtuk. Egyáltalán nem kell ez alapján azt gondolni, hogy ezeknek a számításoknak a támogatását az csak a MATLAB nyújtja. Más hasonló szoftverkörnyezetet is és szoftvercsomagok is vannak, nem kell feltétlenül a MATLAB-ot ezekre a célokra használni, de hát azok nyilván a MATLAB-hoz eléggé hasonlóak. Hát a MATLAB egyébként ezen a területen piacvezető. Úgyhogy a gyakorlatokon elsősorban én azt remélem, hogy a kollégáknak sikerült elsajátítaniuk nem csak a MATLAB, hanem a Simulink-nek a szolgáltatásait is, a MATLAB-on belül pedig egy speciális függvénykönyvtárnak, a Control System Toolbox-nak az adatszerkezeteit is. A Control System Toolbox-nak két ilyen grafikus segédeszköze is van, amit az analízishez és a szintézishez is fel lehet használni. Azt remélem, hogy minden csoport látta legalább az egyiket, ugye ez az LTView eszköz volt, amivel nagyon egyszerűen meg lehet jeleníteni mindazt az összes diagramot és tranzienst, ami mindazokat a mennyiségeket és jellemzőket, ami alapján mi egy szabályzási kört analizálni tudunk, azt egyszerűen megjeleníti. A MATLAB az ezen kívül még messze menően támogatta a ugye, különböző méretezési eljárásokat, tehát például az olyan képletek, mint az Ackermann képlet, az közvetlenül implementálásra került ebbe a környezetbe, illetve hát egy másik toolbox-szal ugyan, de még a nominális egyenleteinket is meg tudtuk oldani, tehát ez az F-Solve utasítás volt. Ugye fontos, hogy az F-Solve az nem az alapkiépített, nem a MATLAB alapprogramnak a része, és még csak nem is a Control System Toolbox-nak a része, hanem ő az optimalizációs toolbox-nak a része. És hát a mai alkalommal pedig ezt még meg is fejelném egy kicsit ebben a demonstrációban, ugyanis az identifikációs toolboxnak is újra megnéznénk a szolgáltatásait, ugye azon az előadáson, amikor az identifikációról volt szó, ezek már szerepelt, de most a Simulink-el közvetlenül fogjuk elvégezni a méréseinket, és egy LabVIEW demóhoz hasonló kódgenerálási folyamatot a MATLAB mellett is majd szeretnék bemutatni. Ja, amikor elkezdtünk foglalkozni a szabályzás technikával, akkor ezt négy irányból közelítettük meg, definíciókkal, kapcsolódó ismeretekkel és alkalmazási területekkel. Különböző fogalmakat próbáltunk itten kötni a szabályzás technikához, a szabályzóhoz. Ugye ezeket az ábrákat talán egyszer már megpróbáltam megmutatni. Az lenne a cél, hogy ezek a fogalmak és a köztük lévő kapcsolatok azok a fél év végére, különösen a vizsgaidőszak végére, ugye mindenkinek teljesen világosak legyenek. A modell és a szabályzó az két központi elem ebben a fogalmi hálóban, amelytől el lehet indulni, és hát elég messzire el lehet jutni, amit fel szeretnénk építeni. Központi elem volt tehát a visszacsatolás, adott volt egy szakaszunk valamilyen dinamikával, és az az eszköz, amivel ezt úgy kovácsoltuk, alakítottuk zárt körben, hogy ez már úgy működjön, ahogy nekünk tetszik, olyan dinamikai jellemzővel rendelkezzen, ami nekünk tetszik. Most erre a transformációra a mi fő eszközünk az a visszacsatolás volt. A visszacsatolást végző eszközt neveztük mi tulajdonképpen el szabályzónak, ami mindig a mért kimenetek és az alapjel alapján működik, és előállítja nekünk a beavatkozó jelet. Hát annyira nem foglalkoztunk mi itten különösebben bonyolult dolgokkal. Mindösszesen ez a 8 elemű lista az, amit itt kívánalmakat teljesíteni tudunk ezekkel a szabályzóinkkal. Be tudjuk állítani a statikus tulajdonságokat, a dinamikus viselkedést, tudunk stabilitásról gondoskodni, akár belső jeleket megfigyelni, holtidőket kezelni, különböző zárt körre előírt modelltulajdonságokat teljesíteni, a zavart elnyomni, vagy becsülni. Tehát ez az, amit a szabályzónkkal képesek vagyunk csinálni. Azt hiszem, ezt a leltárt is mutattam már, milyen szabályzókat terveztünk a fél év során, PID-t mintavételesen megvalósítva, Smith prediktort, két szabadságfokú szabályzót, ugye ezek diszkrét idejű szabályzók voltak, deadbeat szabályzót terveztünk, ugye akkor egy zárt körben véges impulzus válaszú rendszert kaptunk, illetve talán ami a legrugalmasabb tervezési eljárás volt, az az állapotteres szabályzó tervezés, ezt folytonos vagy diszkrét időben is műveltük. Hát, hogy a fél év elején szerepelt az az előző ábra, hogy honnan lehet eljutni az, hogy mi az a szabályzás technika, most a fél év végén vagyunk, tehát azt önök már tudják. Ami most érdekes lehet talán, az az, hogy innen akkor, hogyha már ezt tudják, akkor milyen irányban van lehetőség tovább lépni. Nem tudom, mennyire olvashatóak ezek a nyilak, különösen addig forgattam őket, míg fejjel lefelé nem állnak. Ugye, nyilván tovább lehet lépni az implementáció irányába, tehát itt ebben a fél évben mi annyira nem nagyon foglalkoztunk azzal, jó, hát megvan a szabályzó, hogy ezt hogyan implementáljuk. Ugye erre az iparban hát standard eszközök állnak rendelkezésre, többé vagy kevésbé standard eszközök, például PLC-k, azok programozható logikai hát vezérlők, ezeknek ezek állnak rendelkezésre az implementálásra, illetve hát vannak ezek az úgynevezett gyors prototípus tervező eszközök, ezt a Rapid Control Prototypingnak hívják, ez ugye a másik rövidítés, ami ott szerepel, amiből hát amit próbáltam illusztrálni az elmúlt alkalommal, hogy egy ilyen, hogy működik, és a mai alkalommal is egy hasonló környezetet szeretnék illusztrálni. Tovább lehet lépni, ez szintén kicsit fejjel lefelé van, a különböző alkalmazás sok felé, ahol nagyon intenzíven használják a szabályzás technika eredményeit, ugye az alkalmazás technikai az ismeretek. Hát több vagy kevesebb kihívással rendelkező ilyen rendszerek is vannak. Pontosabban inkább úgy fogalmaznék, hogy minden egyes rendszernél más jelent kihívást, amikor ott a szabályzás technika eredményeit alkalmazni kell. Vannak olyan rendszerek, amelyik amiatt jelentenek kihívást, mert ugye nem a standard lineáris eszközökkel kezelhetőek, hanem annál bonyolultabb eljárások szükségesek ahhoz, hogy jól tudjuk őket szabályozni. Ilyenek például tipikusan a robotok, vagy különböző mechatronikai eszközök. Vannak olyan rendszerek, amelyek amiatt jelentenek kihívást ugye a standard eljárásokhoz képest, mert borzasztóan nagyok, nagyon sok változó van bennük, és ezeket kell összehangoltan irányítani. Ezek lehetnek összetett gyártási vagy energiatermelési folyamatok, de akár lehetnek gazdasági folyamatok is egyébként. Tehát ezek mind-mind jelentenek valami fajta kihívást azokhoz képest, az ismeretekhez képest, amit itt elsajátítottak, de tehát érdemben azokkal azért kezelhetők. És nyilván lehet tovább lépni még a szigorúan szabályzás technikához tartozó ismereteknek a bővítésével is. Ugye ebben a fél évben mi kizárólag egybemenetű, egykimenetű, lineáris, időben nem változó paraméterű rendszerekkel foglalkoztunk. Hát lehet olyan rendszereket is tekinteni, ahol több bemenet van, több kimenet, ezek között kereszthatások vannak, lehet olyan rendszereket tekinteni, ahol a paraméter értékek azok bizonytalanok, és egy tartományban vesznek fel értéket, és hát lehet olyan rendszereket tekinteni, amik egyáltalán nem lineárisak, hanem a be és a kimenet között valamilyen nem lineáris, dinamikus összefüggés van. Hát ezeket egyáltalán, vagy nagyon kevéssé néztük meg ennek a tantárgynak a keretében. Hát a dicsőség táblain azt hiszem már volt, ez most az elmúlt időszakban különösebben nem szaporodott. Én ezt gondoltam összefoglalásnak kicsit bővebben, mint amit az előző alkalmakkal megtettem. És most következik majd ez a demo, de én most kollégák, folytassuk. Én azt ígértem, hogy ez a második rész, ez lesz a demonstráció. Ez eléggé közel áll ahhoz, amit majd a laboratórium 2 tárgyban az identifikációs mérés esetében látni fognak. Egy szakasznak az identifikációját fogjuk elvégezni, de úgy, hogy ezúttal a méréseket is elvégezzük. És amilyen eszköz környezetben, hardware és szoftver környezetben dolgozunk, azt a gyors prototípus fejlesztő környezetnek hívják. És a gyors prototípus fejlesztésről azt a szoftver technológiában is szokás beszélni, ezért ide általában beszúrják még azt a szót is, hogy irányítás technikai. Itt van egy alapvető fejlesztési ciklus, ami az ilyen alkalmazásoknál szükséges. Ez az a ciklus, amikor először is méréseket végzünk, utána abból identifikálunk, utána szabályzót méretezünk, és utána azt implementáljuk. Ezt nyilván validálnunk kell, és hogyha valami nem működött jól, akkor új méréseket kell végezni. Hát ez egy ciklus, ezt ugye minél hamarabb szeretnénk elvégezni, tehát ezt szeretnénk minél gyorsabban elvégezni, hogy utána már egy végső beágyazott hardware-en is implementálható szabályzót kapjunk. A mai alkalommal egy nagyon egyszerű, de tulajdonképpen minden lényegi lépés bemutatására lehetőséget adó szakasszal fogunk foglalkozni. A doboz, ami a szakasz, az ez. Rá is van írva, hogy szakasz. Ezzel fognak foglalkozni önök a méréslaborban is. ezt egy tápegységről megtápláljuk, és van neki egy bemenete, van neki egy kimenetét, belül van valamilyen dinamikus viselkedés. És azt szeretnénk majd adott esetben egy visszacsatolással megváltoztatni. Nyilván ezt valamilyen adatgyűjtő számítógéphez kell csatlakoztatnunk, tehát azon kívül, hogy itt van ez a szakaszunk, szeretném elmondani, hogy milyen eszközünk van még. Az az eszköz, ami nekünk rendelkezésünkre áll, az itt egy hagyományos PC, az ott áll az asztal mellett. Ebbe azonban van egy adatgyűjtő kártya, különböző általános célú IO-kkal, analóg bemenetekkel, analóg kimenetekkel, digitális be- és digitális kimenetekkel. Ebből van rajta egy sereg, tehát van rajta 8 darab DA átalakító, 8 darab AD átalakító, és mit tudom én, van benne 32 darab digitális IO, meg még van benne PWM kimenet, és így tovább. Ez hozzá van kötve egy húzalozó kártyához is, ezt lehet, hogy nem tudják itt kivedni, de ez az, ahonnan ezek a BNC kábelek jönnek. Tehát lesz kitüntetve a mi PC-nk számára egy darab analóg vonal, amelyik erre a bizonyos szakaszra annak is a bemenetére csatlakozik. Ugye a 8 digitál analóg átalakító közül egy, és lesz egy másik, amelyik a 8 analóg digitál átalakító közül egyre csatlakozik, az lesz a kimenet. Ez az, ami a rendelkezésünkre áll, és ennek a segítségével szeretnénk ezt az egészet elvégezni, de úgy, hogy lehetőleg nekünk ebben a ciklusban alacsony szintű programozásra ne legyen igazából szükségünk. Nekünk ne legyen szükségünk, ezt nyilván valakinek el kellett végeznie, de ez már megvan. Ezen a PC-n nekünk telepítve van még ezen kívül egy MATLAB, Simulinkkel együtt, az a MATLAB, amit jól ismernek a fél év során. Megismerték, és az a Simulink, amit szintén jól ismernek, és a fél év során kötötték meg vele ezt az ismerettséget, hogyha szabad így ezt a közel ismerettséget. És ezen kívül van még benne egy, nevezzük valós idejű magnak. Ez egy érdekes dolog egy Windows futtató PC-n, de majd elmagyarázom, hogy ez mit akar jelenteni. És hát van benne persze egy darab mikroprocesszor is, hát ez valamilyen Intel termék. Nem tudom pontosan, hogy ebbe a gépbe mi van. Hát ebből áll a mi jelenlegi környezetünk, és itt szeretnénk elvégezni az identifikációt. Az egyik truváj, az az, hogy mi felszereltük a MATLABunkat és a Simulinkünket olyan eszközzel, aminek a segítségével közvetlenül hivatkozhatunk ezekre az IO vonalakra. Most megnyitom a Simulinket, és ez most már a demonstráció része. Akkor itt a szokásos és a az önök számára most már hát bensőségesen ismert könyvtárak mellett itt alul találunk egy új toolboxot is, ami attól az adatgyűjtő kártyától függő könyvtárakat tartalmaz, ami ebben a gépben benne van. Többet is beletehetnénk, nekünk ez a Q8-as kártya áll rendelkezésünkre. És itt rendre sorakoznak azok a Simulinkből már ismert terminológiával forrásnak, illetve nyelőnek nevezhető elemek, amelyek tehát a MATLAB Simulink diagramból a külvilág számára küldendő jelet hogy a külvilágból a diagram felé érkező jelet, hát mondjuk úgy, hogy helyettesítik. Ugye a diagramban fizikailag ezek a jelek nincsenek ott, ezt egy nyelővel vagy egy forrással helyettesíthetjük, tehát ezt az analóg input elemet ide szokásos módon áthúzva, ugye ez egy fizikai, a számítógép, az adatgyűjtő kártya szempontjából bemenetnek tekinthető jelet helyettesíti, ez egy forrás. Ugye, amit a számítógépben jelátalakítást én végezni tudok egy MATLAB Simulink diagramon, annak a bemenetei azok a jelek, amiket mérünk, és ennek a jelátalakítás halmaznak a kimenete, az a jel lesz, amit mi tovább szeretnénk adni a rendszerünkre. Tehát az nyilván egy nyelő lesz ebben a bizonyos diagramban. Az, hogy fizikailag ez hol található ez a jel, azt hát nyilván rákattintva meg lehet tudni, tehát ez a nulla sorszámot viselő kártyának a nulla sorszámot viselő DA átalakítójának a jele lesz, és itt akkor az analóg output, ott szintén, hát ajaj, megpróbálhatom áthúzni, itt van. Ugye e között a két jel között helyezkedik el ez a doboz. Ja, tehát a valódi rendszerem. Azt én nem tudom belevenni az ő által a reprezentált jel átalakítást magába a diagramba, mert nem tudom, hogy mi az. Nincs róla modell. Kiküldök és visszakapok valamit. Oké? És nyilván, amikor identifikációról van szó, akkor én a tranzienseket szeretném látni, tehát valami fajta olyan feladat van akkor, amikor az identifikációt elvégzem, hogy adott ez a bizonyos szakaszom, ezzel a szép zöld színnel, és itt én nekem egy olyan diagrammal kell gondoskodnom, amelyik a tranzienseknek megfelelő, a tranzienseket generáló bemenetet fog az U szakasz bemenetére ráadni. Ez nyilván valamilyen négyszögjel lehet célszerű esetben, hiszen erre az én szakaszom úgy válaszol, mintha ugrásválaszokat kellene neki egymás után fűznie. Tehát valami ilyen jellel, utána valamilyen ilyen jellel, és így tovább. Oké? És ugye az identifikációs előadásban talán emlékeznek, vagy ott elmondtam, abból talán emlékeznek arra, hogy ugye ott az identifikációt ezekkel az adatokkal kezdtük. Tehát nekem ebből mintavételezett értékekre van szükségem, meg az ebből mintavételezett értékekre van szükségem. Yeah. Hát az ilyen jel előállítását és megfigyelését végző elemeket, azokat már ismerjük a Simulinken belül, ezek a hagyományos könyvtárban találhatóak. Ugye egy jelet például a scope-on keresztül tudok hát megfigyelni. Persze ugye azt a SINCS könyvtárba találom, és nem a floating scope-ot, hanem a normál scope-ot kell ide raknom. És hát egy jelgenerátor állítja elő nekem adott esetben a négyszögjelet, tehát nem színusz, hanem négyszögjelet szükség. És ezt kell ugye ráadnom szakasz bemenetén. Ez most egy diagram. És ahhoz a rendszerhez, amit itt nézünk, én már előállítottam ezt a diagramot, ő itt van, kicsit be is színeztem. Itt egy zajbemenetet is rá tudunk adni erre a rendszerre, azt beállítottam fixen 5-re, és ott van némi átalakítás is, hogyha itt megnézik ezen a helyen. Hát ez egy kis turpisság, azért, mert ez a szakasz ez úgy néz ki, hogy őneki a bemeneti munkapontja ravasz módon nem nulla volt, hanem 5 volt, és ahhoz képest kell előállítanunk az eltérést, és ezért van ez a plusz 5 voltos eltolásod. Tehát a munkaponthoz képesti bemeneti érték az továbbra is a jelgenerátor kimenetén van, és hát itt mérjük a kimenetet. Ez tehát jelenleg egy diagram. Ezt a MATLAB val hajtattuk végre korábban. Na de hát itt most a matlabból ez túl sok értelme nincsen végrehajtatni, hiszen ezek valódi jellekkel kellene ennek kommunikálnia. Tehát, hogyha a play gombra nyomunk, akkor ez nem fog nekünk az elvárt módon működni. Nekünk az kell, hogy az a diagram, ami itt van, az ezen a mikroprocesszoron fusson és vezérelje ezeket az I/O vonalakat, méghozzá valós időben tegye meg ezt a vezérlést. Ugye a Windows XP az nem arról híres, hogy ő valós idejű működésre lenne képes. Meg is mondhatom a Simulinknek, hogy milyen mintavételi periódussal csinálja ezt a dolgot. Ugye nyilván itt fix lépés közönként végre kell hajtani azt, ami a diagramban van benne. Ez itt legyen mondjuk 10 millisekundum. Nagyjából tudom, hogy hol vannak ennek a szakasznak az időállandói, tehát ezzel sok időt spórolunk meg. Ezt előre beállítjuk. És ezzel szeretném én végrehajtani ezt a diagramot, a valódi jelekkel kommunikálva. Látszik is, hogy itt megjelenik, és ez azt hiszem, hogy a HSK-ban nem jelenik meg, mert ott a megfelelő MATLAB kiegészítés az nem került telepítésre, hogy ezt nem a Simulinkben magában, hanem a Simulinken kívül ebben az úgynevezett external módban fogjuk lefuttatni. De hát hogy futtattunk le a Simulinken kívül egy diagramot, amit a Simulinken belül szerkesztettünk? Hát ez egy diagram, ez nem végrehajtható kód. Tehát hogy kerül bele a diagram végrehajtható, és ráadásul valós időben végrehajtható kódként rá erre a mikroprocesszorra, hát a számítógép memóriájába is nyilvánvalóan. Úgyhogy az, ami ebben a diagramban egyébként nagyon egyszerű művelet kódolva van, az minden 10 millisekundum után meghívásra is kerüljön. És a trükk, ami emögött van, nem trükk egyébként, ez egy teljesen bevett eljárás, és ami az összes ilyen gyors irányítás technikai célú prototípus tervező rendszernek a sajátja és képessége, feature-e, azaz a automatikus kódgenerálás, amelyik ehhez a diagramhoz valós időben végrehajtható kódot rendel hozzá. Ki itt volt az elmúlt héten az előadáson, akkor ezt a folyamatot követhette abban az esetben, amikor ez nem egy Simulink diagramból, hanem egy LabVIEW alatt szerkesztett diagramból indultunk ki, és ott is lehetett látni, hogy ugye ott a diagram ugye az egy adatfolyam gráf volt, ugye a LabVIEW-ban ez így programozunk, hogy ilyeneket hozunk létre. És ahhoz generáltunk kódot, és az ugye le is töltődött arra a kis mobilis robotra. Pontosabban a mobilis roboton található egykártyás, beágyazott rendszer. Itt most a szituáció egy kicsit különböző, mert nincs külön kártyán külön mikroprocesszorunk, hanem ugyanazon a mikroprocesszoron kívánjuk végrehajtani ezt a kódot, amin a Windows is fut. A kihívás itt kezd nehézzé válni. Elsőtre magát az automatikus kódgenerálást, azt egyetlen egy gombbal megkérhetjük a MATLAB-tól, pontosabban annak a real-time workshop elnevezésű toolboxától, amit manapság már nem real-time workshopnak hívnak, hanem Simulink kódernek. És az az érdekes, hogy ez a Simulink kóder rengeteg sok hardware támogat, tehát nem csak az Intel alapú PC-knek a hardverét, hanem a legkülönböző mikrokontroller családoknak a tagjait is, arra is képes kódgenerálást végezni. Most indítottam el ezt a kódgenerálást, hát a tele nyomja ez a folyamat a parancsablakot különböző üzenetekkel, ami a különböző lépéséről tájékoztat minket ennek a folyamatnak. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban csak kommentárként elmondani, hogy ez egy két lépcsős folyamat. Először is minden egyes ilyen eleméhez ennek a diagramnak kikeresünk egy kis C-kód darabot. A legtöbb ilyen Simulink diagram elemhez, a real-time workshop tartalmazza azt a C-kód darabot, ami szükséges hozzá. Ezeket megfelelő módon összeszerkesztjük és összefűzzük, és utána elküldjük annak a processzornak a fordítójához, aki ebből a C-kódból már, hát ha nem is egy végrehajtható állomány, de valamilyen meghívható függvényt tud nekünk generálni. Ez a mi esetünkben a Microsoft Visual Studio. Tehát a C-kódokat. Tehát ez egy két lépcsős eljárás, diagramból C-kód, C-kódból végrehajtható kód. A keletkezett végrehajtható állomány, erről tudósít is minket itt a real-time workshop, az egy WCL. A WC-nek nagyon sok jelentést akkor itt adtunk a tárgy keretében, tehát a vágási frekvencia, itt ez a WinCon a rövidítése, ez egy WinCon library, tehát ez egy processzoron végrehajtható kód, ami tehát nem egy exe file, mert az exe file az a Windows alatt hajtódna végre, az nekünk nem jó. Ami itten történik, kedves kollégák, az, hogy elindult egy kis szerver, és ez a szerver a Windows-t háttérben futtatja. Ez ráült az alaplap egy nem maszkolható megszakítására, ami gyorsabban érkezik, mint ez a 10 millisekundum. Megnézi, hogy küldtünk-e neki olyan kódot, amit neki valós időben végre kell hajtania. Ha igen, akkor azt végrehajtja, annyian időközönként, amit megmondtuk, hogy végrehajtson, és a maradék időben megfuthat a Windows. Hát így működik ez a kis eszköz. Ezt elküldtük, tehát ha most azt mondjuk, hogy start, akkor ezt a bizonyos végrehajtható kódot most végrehajtogatjuk ezen a processzoron, és ez fut, a Windows meg a háttérben. Fut. De nyilván sokkal egyszerűbb a dolgunk akkor, hogyha nem ugyanazon a processzoron akarjuk mindezt futtatni. Tehát, hogyha egy másik processzor, valamilyen beágyazott számítógép áll rendelkezésre, ahova külön elküldjük az itt keletkező végrehajtható állományt, ugye a LabVIEW-s megoldás, a LabVIEW-s hardware-es megoldás, vagy National Instruments hardware-es megoldás, ugye az ilyen volt, ott volt egy FPGA és egy MPC mikrokontroller azon a kártyán. Ez nem ilyen, itt ugyanazt a processzort használjuk, csak hát ugye ez annyira egyszerű feladat, annyira kevéssé bonyolult ez a diagram, hogy ez bőven elbírja ez a processzor is. Egyébként meg tudjuk nézni, hogy hogyan zajlik ez a futás. Itt látjuk, hogy mi mikor indítottuk ezt el, hány darab mintavétel futott már le, és az is látszik, hogy milyen pontosan tudja tartani ezt a megadott mintavételi periódus időt, ez az egység. Hát látszik, hogy 3-4 nagyságrendes pontossággal tudja tartani ahhoz a 10 millisekundumhoz képest, amit az előírás volt. Ugye ez a sampling interval, és hát az average period az is tényleg majdnem pontosan 10 millisekundum, azt is láthatjuk, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy ennek a diagramnak megfelelő lefordított kódot végrehajtsuk. Ez borzasztó kis idő, tehát ennyi bonyolultabb diagramot is végre tudnánk hajtani, ugye az itt látszik, hát nem is tudom, ez 24 mikroszekundum talán esetleg. És hát itt látszik, hogy mennyi idő maradt akkor mintavételi időként arra, hogy itt a Windows is husson, szóhoz jusson. Na jó, hát ez eddig rendben van, nagyon klassz, hogy ez futna, de hát nekünk a jelek kellenek, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, és ugye beküldjük ennek a bizonyos identifikációs toolboxnak feldolgozásra. Eddig ugye egy sort se programoztunk, a Simulinket kellett tudni használni, meg tudnunk kellett, hogy hol az a gomb, amivel ugye ezt az egészet el tudjuk ide, ami nem mindig olyan borzasztóan egyszerű. Hát a diagramban ugye vannak különböző jelek, ebben a modellben két darab display-t definiáltunk ugye itt a diagramban, egy U és egy Y jelű, ez hozzáférhetünk, itt a futó kódban megnézhetjük, hogy milyen jelekre raktunk szkópokat, és azt megnézhetjük a kimenetem. Ugye ez itt most érkezik mindenféle irányban. Most egy nulla bemenetet adok rá. Ez a kimenet, mellé rakhatjuk egyébként a bemenetet is. És És akkor itt most már két jelünk lesz. Hogy egy kicsit jobban lássunk, ezért beállítom az autoscale helyett a plusz-minusz 10 voltos tartományt, és egy kicsit hosszabb időt is állítok be, 5 másodperc helyett 20-at. Tehát ez a Windows alatt futó kis scope programocska, ez a kis szerver, azt teszi lehetővé, hogy a kernel által futtatott kódban bizonyos változókat láthassa. Ez a Windows alatt futó program ezeket az értékeit megkapja. És mint egy ilyen scope-on vizualizálni lehet, hát baromi sokat most nem látunk, hát nulla bemenet mellett nulla kimenetet kapunk, ebben nincsen semmi különleges, itt vannak ezek a jelek. Vigyázzat, ennek a scope-nak a frissülése, ez nem valós idejű, ez a Windows alatt fut. De a pontok, amiket kapunk, azok a valós időpontoknak megfelelő pontok. Oké? Hát mi identifikálni szeretnénk, úgyhogy szeretnénk látni azt, hogy hogyan válaszol a rendszer kimenete egy ilyen jel. És azonosan nulla jelünk van, és a Simulink diagramban itt van nekünk ez a jelgenerátor, és ezen szeretnénk módosítani. Na de hát ez hogy lehetséges? Hát nem ez a Simulink diagram fut, egy abból generált kód fut. Hát úgy lehetséges, hogy ez a Simulink, ez ugyanúgy, ahogy ez a scope, össze van kötve, persze képletes értelemben, a futó kóddal. Tehát alávarták ennek a Simulinknak, amelyik most külső módban fut, és csatlakoztatva is van a futókódhoz, hogy amit itt én változtatok, paramétert, az letöltődik valamilyen bufferen vagy közös memória területen keresztül, megváltoztatódik abban a kódban, amelyiket a valós idejű mag futtat. Hát erre is képes ez a rendszer. Nem kell a fordítást újra elvégeznünk, hogyha paramétert változtatunk. Ez is egy nagyon fontos lehetőség az ilyen rendszereknél. Látjuk azonban ugyanakkor, hogy nem minden paraméter változtatható, hát nyilván egy drágább rendszernél több paraméter változtatható. Például azt, hogy milyen formájú a jel, azt itt már nem tudjuk változtatni. Ahhoz már újra kellene fordítanunk, hogyha ezt változtatni szeretnénk. Kicsit többet fizetünk egy drágább rendszerért, akkor az is fehér. Ugye most nulla amplitúdón állunk, hát vegyük fel ezt az amplitúdót mondjuk plusz-minusz 5 voltra, érvényesült ugye ez a dolog, és így látjuk a jeleinket. Oké, tehát a Windows alatt levő ablakok, azok kommunikálnak a valós időben futó kóddal. Mind a két irányban ez lehetséges. Módosítok. Ugye így most már mind a két jelet jobban lehet látni. Kommunikálnak a valós időben futó kóddal, és hát ettől gyors ez a tervezési eljárás, kicsit átgondolok, belegondolok, nem jó ez az erősítés, butaságot állítottam be frekvenciának, átírom, és már működik is. Nem kellett továbbra sem, ugye egy sort sem programoznom. Ez nem azt jelenti, hogy valaki ezt nem programozta le korábban nyilván. Amit hát meg is kell fizetnünk, mikor egy ilyen rendszert megvásárolunk. Jó, hát ezek végül is Windowsban összegyűjtött pontok, úgyhogy állítsuk le azt, ami zajlik. Itt van egy 20 másodperc hosszúságú mintám a bemenetből és a kimenetből, és ezt szeretném én a továbbiakban használni. Értelemszerűen. Hát ezt úgy tudom használni, hogy azt mondom, hogy akkor küldjük el ezeket a MATLAB munkatérbe. És ez megint csak ugye egy egyszerű gomnyomással megtehető, és itt a MATLAB Workspace-ben itt van ez az U nevű változó, ezt át is nevezem U-nak, és itt van ez az Y nevű változó, ezt át is nevezem Y-nak, és ugye, hogyha ezt ki szeretném plottolni, akkor ugye ez az, amit láttunk, és hogyha ezt ki szeretném plottolni, akkor ez volt a bemenet. Tehát már is ugye itt vagyunk. Azt az eszközt, amit most el fogok indítani, azt pedig egyszer már bemutattam, az az IDEN Toolbox. De most ugye azt is látták, tehát, hogy hogyan lehet ezeket a méréseket baromi gyorsan előállítani. És az IDEN Toolbox-szal még egy kicsit játszadozunk, és utána ugyanazt kell csinálni, amit önök is a vizsgán fognak csinálni a tervezési részben, ugyanezelőtt a MATLAB előtt ülnek ott, és végre kell hajtani egy tervezést. Csak hát ugye nyilván arra modellre, amit itt a mérés alapján kapnak. Nyilván bonyolultabb adatgyűjtő kártya kell, és na, többfajta jel, a feldolgozási feladat van a diagramban. Ott akár megvalósíthatunk egyébként előzetes zajszűrést is, megvalósíthatunk valamilyen állapotgépet, ami felügyeli, hogy csak akkor gyűjtsünk adatot, amikor a rendszerünk a megfelelő állapotban van, amikor ezt egyáltalán elindítjuk és jutott. Hát most fizikailag tudjuk akkor tehát, hogy mi állítottuk be, hogy a mintavételi periódus időnk az 0,01 szekundum, azaz 10 millisekundum. Az U nevű változóba töltöttük tehát a bemenetünket és az Y-ba a kimenetünket. Ezt beimportáljuk, megnézhetjük még egyszer. Ugye itt van a bemenet és a hozzátartozó kimenet. És hát itt vannak ugye azok a paraméteres modellek, amikkel már foglalkoztunk, és megnézhetjük, hogy ki milyen eredményt ad. Néhány ablakot becsukok, és hát itt látszik, hogy fantasztikus az illeszkedés, ugye az a szám, ami ott jobb oldalon felül van, a tökéletes illeszkedés jelentene 100%-ot, a 99,5% az egy nagyon-nagyon jó illeszkedés, tehát látszik, hogy itt nem igazán zajos ez a mérés. És az is látszik, hogy eléggé jól valóban egy lineáris rendszerünk van. Tehát egy lineáris rendszert illesztettünk rá. Tehát igen, és ezek valódi fizikai mérések voltak, amik ebből jöttek ki. Ugye az elmúlt alkalommal, amit mutattam, az egy ettől eltérő rendszer volt, az egy motorból származó, azok is valódi mérési adatok voltak. Egy DC motorból származtak, ott a sebesség adatok voltak valamilyen adott rotor áram esetében, és hát ott a súrlódás nem lineáris hatásai miatt, nem tudom mennyire emlékeznek, de nem sikerült ilyen jó illeszkedést elérni. Itt ez egy nagyon szépen lineárisan működő rendszer, hogy meg is elégedhetünk szerintem ezzel az esettel, és tanulmányozhatjuk most jön az a szokásos dolog, hogy sikerül-e oda húzni. Hogy sikerült a múltkor becsapni? Tehát, hogy valahogy mellé kellett húzni, nem, kollégám? Aha, most egyre jobbak vagyunk. Ja, de egyébként túljártam az eszén, kollégák, mert elmentettem egy plant.mat fájlba az eredményt, úgyhogy ezt elég beimportálom. Hát, ha sikerül, persze. Jó, ezt beimportáljuk, és itt most már a workspace-ben ez a plant, ez működik. Azt hiszem, ez egész jó. És ez az átviteli függvény. Ez egy három tárolós tagnak az átviteli függvénye. Hát most kézzel is el tudom indítani nyilván ezt az LTE view-t. Azt hiszem úgy kell, hogy ennek megadjuk ezt a átviteli függvényt. És akkor itt több szerencsénk van. És látszik, hogy amit most itt pólusban kaphatunk, amit ezt a dinamikát leírják, az majdnem 100%-ban fedi egy valódi rendszernek a működését. Ez azt is jelenti, hogy minden olyan tervezési eljárásban most, ahol nekünk modellt kell használnunk, akár a szabályzó részeként, ebben az átvitelben elég jól megbízhatunk. Akár megfigyelőt tervezünk, vagy hogyha tudjuk, hogy mögötte van egy valamilyen holt idő, akkor a Smith Predictor tervezésében is nyilván felhasználhatjuk. Hát így néz neki. Itt annyit még megcsináltam, kollégák, ugye ez egy folytonos idejű modell, amit itt most beimportáltam, hogy a diszkrét idejű modellt, amit kapunk ugye az identifikáció eredményeként, azt áttransformáltam folytonos idejű modellként. Ugye látszik, hogy itt van egy konjugált komplex póluspár, ami egy viszonylag kicsi túllövést eredményez, és egy harmadik pólus, ami hozzájuk képest valamivel lassabb működésű. Tehát így néz ki a rendszerem, hogyha ehhez bármilyen típusú szabályzó tervezése válik szükségessé, akkor bármelyik eljárás alkalmazható. Ugye ezt ebből előállíthatok diszkrét idejű átviteli függvényt. Ugye, hogyha ugyanezzel a mintavétellel szeretnénk dolgozni, akkor a D2C utasítás szolgálhat erre. Meg kell adni, talán, ha jól emlékszem, először azt, hogy zérusrendű tartással, utána pedig dolgozunk, utána pedig azt, hogy rossz a sorrend. Tehát először azt, hogy milyen mintavételi periódus idővel dolgozunk, és utána pedig azt, hogy milyen tartószervünk van. Akkor ez lesz az étartománybeli átvitelünk. Ebből például akár két szabadságfokú szabályzót is tervezhetünk, vagy bármilyen más szabályzót. Hogyha állapotteres szabályzót akarunk tervezni, akkor ugye az SS utasítással tudjuk előhozni a rendszerhez tartozó állapotmátrixot, a B-vektort és a C-vektort. Ugye egy Ackermann képlettel most már azt az erősítés vektort, azt meg tudjuk kapni, ami a szabályzónkat jelenti. Utána pedig Simulinkben nem kell más, ugyanazt a diagramot felépíteni, amit hát remélhetőleg talán a HSK-ban már mindenki próbált, mikor az állapot visszacsatolást tanulmányoztuk, és arra a bizonyos gombra kattintva az a szabályzó, az ugyanúgy lefordul a mikroprocesszorra, és a memóriába, ebbe a valós idejű kernelbe, mint ahogy lefordult ez az egyszerű jelgenerátor elem és a környező néhány összeadás, amit ahhoz használtuk, hogy a munkapont körüli négyszögjelet generáljuk a szakaszunknak a bemenetére. És utána megnézhetjük a tranzienseket, megnézhetjük a beavatkozójel nagyságát, és így tovább mindenfajta féle egyéb dolgot, és az is látszik, hogy olyan kicsi idő kell ennek a diagramnak még egy ilyen viszonylag régi gépen történő végrehajtásához is, hogy biztosabb még ennél sokkal bonyolultabb szakaszokat, sokkal összetettebb diagrammal irányítandó berendezéseket is így képesek vagyunk irányítani. Nyilván, amikor egy ilyen szabályzót azt majd a sorozatgyártásban kell eladnunk, akkor nem fogunk a berendezés mellé egy ilyen PC-t, egy ilyen adatgyűjtő kártyával és egy matlabbal adni. Ez fölösleges. Az a következő lépés a folyamatban, amikor ebből a gyors prototípus tervező eszközökkel megtervezett szabályzóból egy valódi beágyazott hardware-re kerülő szabályzót generálunk. Ehhez is vannak eszközök, amelyek támogatják az automatikus kódgenerálást. Ugye nyilván itt a beágyazott rendszer architektúrája fogja meghatározni azt, hogy most milyen mikrokontrollerre, mekkora memória mellé, és milyen IO-kra van szükség itt a végső kódnak a generálására. Így fejezném be ezt a demonstrációt, és tartanék egy kis szünetet, amíg itten visszarendezem a laptop levő fóliákat a kivetítőre, és akkor legvégül pedig egy nagyon rövid, talán két területet érintő kitekintéssel zárnám ezt az utolsó előadást. No, meg az utolsó fóliát. Nos, kedves kollégák, utolsó előadás, utolsó harmada. Az utolsó fólia előtt, az utolsó szorgalmi héten. Két témát szeretnénk tényleg röviden egyfajta kitekintésként kicsit kifejteni. Az egyik az egy alkalmazás technikai példa, hát a tanszéknek a hagyományait tekintve, ahogyan én jövök, ez a robotika lesz. A másik pedig egy tulajdonképpen inkább elméleti jellegű kitekintés, az azt kívánja illusztrálni, hogy mennyi mindenre használható ez a bizonyos visszacsatolás, és a visszacsatolásnak az a koncepciója, hogy alapvetően megváltoztatjuk a dinamikát zárt körben a felnyitott körhöz képest. Tehát néhány szó a robotokról, hát tulajdonképpen szerintem manapság már szinte minden mérnök kénytelen a robotokkal találkozni. Az ipari robotokról szeretnék beszélni, tehát nem azokról a robotokról, amik az Én a robot című filmekben fordulnak elő például, hát ott egészen filozófiai kérdések merülnek fel, ugye, tehát azok kevésbé mérnöki, mint inkább filozófiai jellegű kérdések, hogyha ezek a robotok, ne adj Isten, valamilyen saját akarat jellegű dologgal rendelkeznek, akkor hogyan tudnak olyan problémákat maguktól megoldani, amikre általában mi sem vagyunk képesek. De itt a ipari robotokról van szó, ezeknek van szabványos definíciója. Ipari robot, ez egy olyan mechanikai rendszer, ami legalább három irányítható tengellyel rendelkezik, hogy nyilván tébre, egy mozgás végrezésére emiatt ő képes, automatikus működés és újra programozható több célú mechanikai berendezés, tehát egy három motorral rendelkező mondjuk lépegető kacsa játék, ami nem újra programozható, az ebből következően nyilván nem robot, és még kevésbé ugye ipari robot, tehát ezeknek a feltételeknek meg kell felelni. Néhány fogalom, amiről beszélni kell, hogy hát azok, akik a robotról beszélnek, közös nyelven kommunikáljanak egymásról, ezeket itt ez az ábra próbálja meg illusztrálni, ez egy 6 szabadságfokú robot. Miért nem elégszünk meg általában a 3 szabadságfokkal, és miért van a legtöbb ipari robotnak ugye 6 szabadságfoka? Hát azért, kollégák, mert egy merev test, egy tárgy, ami lehet a robot megfogójában lévő szerszám, vagy egy olyan alkatrész, amit ő manipulál éppen, tehát egy ilyen merev testnek a térben, ahhoz, hogy tetszőleges pozícióba és orientációba eljutassuk, ugye 6 különböző, tehát 6 paraméterrel tudjuk az ő pozícióját és orientációját leírni, és ahhoz, hogy a robotnak az utolsó szegmense, a szegmensek azok az elemek, amelyek a tengelyek között találhatóak a robot esetében, tetszőleges orientáció és pozícióba beállítható legyen, ehhez 6 szabadsági fok kell. Ugye ahhoz, hogy egy kitüntetett pontot a térben valahova elmozgassunk, ahhoz elég 3 koordináta, 3 mozgási irány. De akkor, hogyha nem egy pontot, hanem egy pontokból álló merev testet szeretnénk elmozgatni, akkor az nem csak valamilyen pozíciót vesz fel, hanem valamilyen orientációt is. Ehhez kell a maradék 3 szabadsági fok értelemszerűen. A robotok esetében megkülönböztetünk nyílt, meg zárt kinematikai láncú berendezést. A zárt kinematikai láncú berendezésre mindjárt mutatok egy példát a videón. Ott az a kinematikai lánc, amelyiket úgy kapunk, hogy egy képzelt vagy gráfot rajzolunk fel, amely összeköti a különböző mozgási tengelyeket akkor, hogyha két tengely ugyanazon a szegmensen helyezkedik el, akkor az így kapott gráf, hogyha nyílt, akkor egy nyílt kinematikai struktúrájú robotról beszélünk, ha pedig záródik valahol, akkor egy párhuzamos vagy zárt kinematikai láncú robotról beszélünk. A legtöbb ipari robotkar az nyílt kinematikai láncú még most is, bár egyre több gyártó kezd el zárt kinematikai láncú robotokkal foglalkozni. És ennek az oka az az, ugye, hogyha van egy robotunk, és ez nyílt kinematikai lánccal működik, ugye az korban az emberi karnak a mechanikáját próbálja meg leutánozni, így is hívják egyébként a csuklókat, van neki egy vállcsuklója, egy könyökcsuklója, egy csuklócsuklója, ugye abból három is általában, ezek a tengelyi egy pontban metszik egymást, és a végén van a megfogó, vagy bonyolultabb robotok esetében a robotkéz is. És ugye alkalmazás technikai miatt a minél kevesebb érzékelőt kívánnak felhasználni a robotoknak a mozgatásához, tehát praktikusan csak azokat az érzékelőket kívánják igénybe venni, amelyek a tengelyeknek az elfordulását méri. Ez csak akkor határozza meg értelemszerűen a robot végpontjának a pozícióját és az orientációját egyértelműen, hogyha a robot szerkezete az merev és nem rugalmas. Ugyanis ha rugalmas a robot szerkezet, akkor hiába tudjuk az egyes csuklókon, hogy azoknak mi az elfordulása, ha nem ismerjük az elhajlásokat, már pedig azokat nem mérjük külön, akkor nem tudjuk, hogy pontosan valójában hol van a robot szerszáma, vagy a szerszám középpontja, vagy ugye a robot kezében tartott festék szóró pisztolynak a kimenete. Éppen ezért viszont ugye a merevség az tömeget is jelent, tehát ugye minél merevebb szerkezetet akar az ember csinálni, hát tömörebb, nagyobb tömegű szegmensekre van szükség. Ez azt jelenti, hogy az ilyen nyílt kinematikai láncú struktúráknak a sajátja, hogy ahhoz képest, amekkora inerciájú és tömegű szegmensekből épül fel, a hasznosan mozgatható tömeg az azért nem olyan nagy. Az itt persze nyilván komoly előrelépések történtek, ahogy az anyagtudomány egyre kisebb súlyú merev és egy nagyobb merevségű hát anyagokat tudott bevetni az ilyen szerkezet gyártásában, de néhány évvel ezelőtt még igaz volt általában, hogy egy 20-30 kilós szerkezet hasznos tömegként 2-3-4 kilogrammot tudott mozgatni. Ez a merevség kínálom miatt. Most a párhuzamos robotok, azok pontosan, és rögtön látni fogják, hogy hogy működnek ezek, ezt a kívánalmat, hát ez egy fanuk párhuzamos robotkar, ugye ez egy, mert hogyha leoltom a villanyt, akkor jobban lehet látni. Ugye látszik, hogy itt ugyanazt a utolsó szegmenset, ezt úgy mozgatjuk, hogy több ilyen elem egyszerre mozgatja ezt az utolsó szegmenset, amit hát is jelenleg egy fúrófej van, és itt a kinematikai struktúra az látszik, nagyon jól látszik, hogy záródik is. Egy ilyen párhuzamos robot az a saját tömegéhez képest sokkal nagyobb tömeget képes mozgatni, ezért ezek egyre több helyen használják. Ugye látszik az orientációt és a pozíciót is tudja változtatni, hát nagyjából ebben a munkatérben ez a berendezés, és hát egy kis munkadarabon itt most különböző műveleteket is elvégez. Tehát ő egy zárt kinematikai struktúrájú robot. És amellett persze, hogy van ipari robotika, van szolgáltató robotika is, amit még meg tudunk különböztetni. Hát ennek az angol nyelvű definícióját azt itt a fólián lehet látni. Ugye ez is vagy teljesen, vagy részben autonóm módon működik, és hát olyan szolgáltatásokat állít elő, amelyik hát az embereknek a jólétéhez és hát a termelési műveleteknek a segítéséhez tartozik. Hát kérdés most, hogy a harci robotok azok ebbe beleérthetőek-e vagy sem, de ugye minden ilyen definíció az többé-kevésbé sántít. Robot végére szokás szerelni azt a szerszámot, amivel ő műveletet végez. Ennek a szerszám Nak tulajdonképpen egy merev test felel meg. Ez a merev testhez egy koordinátorrendszer szokás rögzíteni, ami vele együtt mozog. Ez lehet, hogy fizikából ezt a koncepciót már ismerik. Tehát ugye a merev testhez rögzítünk egy koordinátorrendszert, azt valamilyen inerciális koordinátorrendszerhez képest mozgatjuk, és ugye az, hogy ez hogy mozog az inerciális koordinátorrendszerhez képest, az befolyásolja, hogy milyen nyomatékok és erők hatnak erre a bizonyos merev testre. A robotnál ugye hát itt egy mechanikai szerkezetről van szó, értelemben a teljesen azonos koncepciók működnek. Az utolsó szegmenshez rögzítünk egy koordinátorrendszert. Általában a koordinátorrendszernek valamilyen tengelye az pontosan olyan irányú, amelyik az adott szerszámnak a valamilyen kitüntetett irányát jellemzi, tehát mondjuk, hogyha egy festékszóró pisztolyról van szó, akkor a hozzá rögzített koordinátorrendszer Z iránya fogja jelenteni azt az irányt, amilyen irányba ez a pisztoly magát a festéket szórja, és általában ennek a szerszám középpontnak, ahhoz rögzített koordinátorrendszernek a pozíciója és orientációja van előírva a robot számára az időben. Ez az ő referencia pályája, és ehhez kell a megfelelő módon, az előbbi videón is látták, irányítani összehangoltan ezeket a csuklókat, hogy a szerszám középponthoz rögzített koordinátorrendszer valóban az előírt pályát kövesse, és mondjuk a járműnek a tetejét pontosan be is fesse, vagy valamilyen hegesztési műveletet az adott vonal mentén végezzen el. Látszik, hogy ez a probléma már azok alapján, amit ebben a fél évben tanultunk, már nem megoldható, ugyanis ez egy több emeletű rendszer irányítását tételezi fel. Minden egyes motor jelent egy bemenetet, az arra a motor kapcsolóra kapcsolódó feszültség jelent egy-egy bemenetet, és értelemszerűen ezeket összehangoltan kell irányítani. Ott egy nem lineáris modell is jellemzi ezt a robotot. Tehát az a helyzet, hogy ezért is előszeretettel használnák a robotikát a komolyabb, vagy ennél valamivel bonyolultabb irányítástechnikai koncepciók bevezetésére is, mert ő egy kicsit olyan, mint egy állatorvosi ló. Több emeletű is, meg nem lineáris is, meg surlódás is van, meg bizonytalanság is van, és így tovább. Különböző fajta érzékelők vannak, ha még a rugalmasságot is belevesszük, akkor ugye ez egy még bonyolultabb szerkezet. Tehát itt azt hiszem, még néhány koncepciót talán érdemes megemlíteni, hogy az érzékelőket, ugye, amikről itt szó volt, amikor az irányítás szempontjából értékes információkat számunkra összegyűjtik. Itt a robotikában ezeket két részre is oszthatjuk. Az egyik az úgynevezett belső érzékelőknek a csoportja, ez pont az, amiről beszéltem. Ez nem attól belső érzékelő, hogy be van építve a robotba, ez attól belső érzékelő, hogy a robotnak a saját konfigurációjáról adnak információkat, függetlenül attól, hogy az hogyan viszonyul az ő környezetéhez. Azok az érzékelők, amelyek a tengelyek elfordulását mérik, azok csak a robot saját konfigurációjáról adnak ismereteket. Azt, hogy most a robot a környezetéhez képest, a megmunkálandó munkadarabhoz képest, és tovább éppen hogyan áll, ne. Ha ilyen információkat is szeretnénk, akkor úgynevezett külső érzékelőket kell építeni ehhez a robothoz. Hát ezek a legkülönbözőbb típusúak lehetnek, egészen egyszerű távolságmérő szenzoroktól kezdve akár a bonyolultabb képfeldolgozást igénylő sztereó kamerarendszerekig. Lehet ilyen érzékelőket találni, hogy az ipari alkalmazásoknál hát az ilyen érzékelők azok egymás párját ritkítják, mert hogy az drága. És egy robot cellában az ismétlődő feladathoz hát ilyenre nincsen szükség, oda kell rakni a munkadarabot, ahol a robot éppen számít rá. A robot az programozható. Itt van például egy robotprogram, különböző pontokba mozgatjuk a robotot, kinyitjuk, becsukjuk a végberendezést, és hát a robotnak az irányító számítógépe generál ebből ilyen programból alapjeleket azoknak a szabályzásoknak a számára, amik az egyes szabadsági fokokat, az egyes motorokat mozgatják. Tehát itt arra a rendszerre, amit mi itt megismertünk, tehát egy visszacsatolás, egy alapjellel, ami előállítja a megfelelő szabályzott jellemzőt, vagy gondoskodik róla, hogy a szabályzott jellemző az alapjelet kövesít, még ráépül egy külön pályageneráló, programot interpretáló réteg is. Tehát ez is csak azt mutatja, hogy tényleg egy ilyen robotikai rendszer ilyen szempontból egy állatorvosi ló, tehát ezzel kapcsolatban a komolyabb szabályzásoknak a algoritmusokon tól kezdve egészen akár a bonyolultabb ember-gép interfészekig nagyon sok fajta féle problémát azt meg lehet nézni. Hát manapság már ezek a konzolok, amikkel a robotot programozzuk, azok egyre inkább hasonlítanak a játékkonzolokra, tehát már ezeket is ugye nyilván megfelelő ergonómiai meg dizájn követelményekkel összhangban tervezik. Van vezeték nélkül is változat természetesen, tehát ha valaki fél a robot közelébe tartózkodni, akkor ugye távolabb is mehet tőle. Ugye ezek a robotok, ezek különösen az alapkivitelek, ezek nem rendelkeznek külső érzékelőkkel, bár az utóbbi időben ez már a legtöbb gyártóhelyen kötelező, hogy a robot automatikusan érzékelje, hogyha valaki a közelébe lépett. Korábban ez nem volt szabványos, tehát előfordultak akár halálos balesetek is, akkor hogyha valaki működő robot környékén lábatlankodott akkor, amikor nem kellett volna. Tehát az alapfeladat az az, itt van a robot, kar, nyílt kinematikai lánc, inerciális koordinátarendszer, szerszámközépponthoz rögzített koordinátarendszer, őnek elő van írva a pályája, hogyan mozogjon, ez a tengely, ez, és több az összes, hogy ez összehangoltan a adott feladatot végezze el. A Denavit hardengvel paraméterekre most nem térnék ki. Ennyit szerettem volna elmondani nagyon röviden a robotokról, tehát állatorvosi lovak irányítás technikai szempontból, amellett, hogy hát önmagukban is érdekesek, és nagyon sok érdekes alkalmazási lehetőségük van. A következő, hát egy kitekintésként előadandó koncepció, az a visszacsatolásnak a hát tág alkalmazási lehetőségeit szeretné demonstrálni, anélkül, hogy nagyon belemennénk abba, hogy a kérdés az matematikailag hogyan kezelhető. A következő problémát szeretném felvetni. A probléma elnevezése az lesz, hogy linearizálás állapot visszacsatolással. És tulajdonképpen ez csak egy gondolatébresztő ahhoz a kijelentéshez kapcsolódóan, hogy a visszacsatolás mint olyan, milyen mértékben képes megváltoztatni a dinamikáját valamilyen rendszernek. Ja, az a koncepció, hogy linearizálás, az ismert. Ez egy ismert fogalom, a linearizálás. Az, hogy mi az, hogy állapot visszacsatolás, úgy szintén. Mégis, amikor ezt a két szót összerakjuk, az egy új fogalmat fog jelenteni. A linearizálás az eddigi fogalom szerint az egy munkapont környéki linearizálást jelentett, tehát helyettesítettük egy nem lineáris rendszer esetében azt az F nem lineáris leképezést, őt Taylor sorba fejtve, X szerint, U szerint differenciálva, ugye a Jacobi mátrixokkal. És úgy kaptunk egy lineáris rendszert, és azt mondjuk, hogy a munkapont közelében ez a nem lineáris rendszer, ez hasonlóan működik, mint a lineáris. De csak a közelében. Állapot visszacsatolás szintén ismert koncepció. Az állapot visszacsatolás ugye az úgy nézett ki, hogy úgy kapjuk meg a bemenetet, hogy az állapot, bocs, valamilyen függvénnyel minden időpillanatban azt kiszámítjuk. Ugye mi lineáris állapot visszacsatolással éltünk, de hát ez nyilván lehet nem lineáris állapot visszacsatolás is, tehát lehet valamilyen G, X és V ugye, állapot visszacsatolás, és minden időpillanatban a beavatkozó jelünk az valamilyen alapjel, vagy új bemenet és a állapotnak a függvény. Okay? Ez a két fogalom, ez ismert. De mégis ez a linearizás állapot visszacsatolással ez egy új dolgot akar jelenteni. Ugyanis, hát hogyha ennyire nagyra tartjuk ezt a visszacsatolást, vagy hát önök nem biztos, hogy nagyra tartják, de minden esetre ennyire sok mindent meg tudtunk csinálni ezzel a visszacsatolással, ugye labilis rendszerből stabilat csináltunk, fázistartalékot beállítottunk, gondoskodtunk a zavarelnyomási tulajdonságokról, zárt körben beállítottuk a saját értékeket oda, ahova mi szerettük volna, akkor vajon nem lehetséges az, hogyha megfelelően csináljuk ezt a visszacsatolást egy nem lineáris rendszeren, akkor zárt körben már egy lineáris rendszert kapunk. Tehát még egyszer, ha ennyi mindenféle fajta tulajdonságot meg tudunk változtatni a visszacsatolással, a fejtott kör vagy a nem visszacsatolt rendszer dinamikáját átalakítjuk egészen másfajta, más tulajdonságokkal rendelkező dinamikává zárt körben, akkor miért ne lehetne ez a tulajdonság az, hogy a rendszerünk lineáris vagy nem lineáris? Tehát felvethető a kérdés, hogy meg tudjuk-e azt oldani, hogy van egy eredeti nem lineáris rendszerünk, például egy robot. Az előbb tisztáztuk egy nem lineáris rendszer, egy robot. Fogjuk, megmérjük azt, hogy a robot éppen hol van, és milyen sebességgel halad. A robotnál az állapotváltozók, azok a csuklók elfordulásai, meg a csukló sebessége. Lerakunk egy blokkot. Minden időpillanatban kiszámoljuk az út, mint valami függvényét az X-nek és a V-nek. Ez egy visszacsatolt rendszer, nem? És mi történik, hogyha... Hát mi történik? Hát lehetséges-e, hogy az így kapott rendszerünk, ami itt van, az egy lineáris rendszer. Ez a zárt kör. Hát hogyha a visszacsatolással pólusokat tudtunk áthelyezni, visszacsatolással labilis rendszerből stabilat tudtunk csinálni, és így tovább, akkor akár ez is lehetséges lehet. És a helyzet az, hogy itt van nagyjából ez a koncepció, a helyzet az, hogy ez lehetséges. És például robotoknál is lehetséges. Hát akármennyire is furcsán hangzik, hogyha ez a differenciál egyenlet, most nem részletezem persze, hogy ez hogy néz ki pontosan, egy robot mozgását leíró differenciál egyenlet, akkor ahhoz lehet mondani egy olyan visszacsatolást, hogy a zárt körben a robot, de az már nyilván az már nem a robot dinamikája, hanem a robot plusz a visszacsatolás együttes dinamikája, az így zárt körben keletkezett dinamika teljesen lineáris. És akkor azt már lehet használni, nem? Amit a lineáris rendszerek irányításához tanultunk. Az, hogy ez mindig igaz lenne, és arra a kérdés az a válasz, hogy egyáltalán nem. De nagyon sok számunkra gyakorlati jelentőséggel bíró és irányítandó rendszer esetében ez lehetséges. Például a nyílt, kinematikai láncú minden csuklóban motorral mozgatott robot esetében. Motorral vagy valamilyen más beavatkozó szervvel mozgatott robot esetében. Tehát így kapcsolódik egymáshoz ugye az, amit még tovább lehet gondolni az itteni koncepciók, a fél évben elsátított koncepciók és a különböző alkalmazások szerint. Ugye nyilvánvaló, hogy az, hogy ez a kérdés egyáltalán felvetődjön, ahhoz kellett az az alkalmazás, amit úgy hívtak, hogy ipari robot. Annak olyan igényű mozgatása, amelyik olyan pontosságot igényelt, hogy ilyen eszközöket bevessünk. Hát addig ez nem volt igazán kérdés. Úgyhogy hát ez az a két rövid fejezet vagy bekezdés, amit még szerettem volna elmondani. És jön az utolsó fólia, nem tudom, ismerik-e, az egy idézet, az a Kálmán Tódortól, ugye nálunk végzett a Kálmán Tódor, az egyik mérnökünk, akik a legbüszkébbek vagyunk. nem tudom, ismerik-e ezt az idézetet, ő, neki tulajdonítják ezt az idézetet. Ez magyarul ez körülbelül úgy hangzik, és hát ugye ezért érdekes, ezért a kifizetődő dolog mérnöknek lenni. Tehát ezt, ő állítólag ezt mondta, hogy a tudósok ugye csak, idézőjelben, csak a létező világot tanulmányozzák, de hát a mérnökök viszont egy olyan világot alkotnak, ami korábban még nem létezett. És hát azt hiszem, hogy a szabályzás technika az része azért ennek a mérnöki tevékenységnek, úgyhogy remélem, hogy sikerült azzal kapcsolatban néhány hasznos koncepciót elmondani. Köszönöm szépen az egész fél éves figyelmét a kollégáknak, és hát akkor a sikeres vizsgaidőszakot és ünnepeket kívánok. Köszönöm.